Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Évforduló.
20 éves jubileumi koncertet ad szombaton a Szent Efrém férfikar. Viktor Szolomonnal kiegészülve a Szent Efrém összesen 300 embert visz a színpadra, és adnak óriási koncertet az elmúlt 20 év repertoárjából, régebbi és újabb darabokból. A programról a Szent Efrém férfikar művészeti vezetőjével, Bubnó Lőrinccel beszélgettem. A 20 éves Szent Efrém jubileumi gála koncerttel jelentkezik egy sztárvendéggel, Viktor Szolomonnal társulva a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Mivel készül erre az alkalomra a Szent Efrém, mi várható ezen az estén?
Ez egy kétfélidős, nagyon színes műsorú koncert lesz. Úgy próbáltuk meg kialakítani, hogy a Szent Efrém elmúlt 20 évének a jellegzetes arcait, a különböző repertoár morzsáinkat mind megmutassuk, és ehhez nagyon sok közreműködőt is hívtunk erre a koncertre, amellett, hogy Viktor Szolomon itt lesz Amerikából, aki egyébként tavaly a Voice tehetségkutatónak volt a döntőse. Ezen kívül egy 300 fős kórussal kiegészülve állunk színpadra, illetve szimfonikus zenekarral, a Heuréka Pop Orchestrával, illetve a Swing a la Django együttessel együtt fogunk színpadra lépni, úgyhogy egy valóban, hát egy nagy zenei utazásra invitáljuk a közönséget ezen a koncerten.
A zenei utazáson belül ebből a két évtizedből mi az, ami ilyen erősebben talán megjelenik, úgymond akár visszatekintésszerűen, amit korábban is már szerepelt repertoáron esetleg ilyen darabok megjelennek-e?
Természetesen, hát megmutatjuk a Szent Efrémnek az alapvető arcát, ami ahonnan indultunk, és ami a mai napig is a repertoárunk gerincét képezi, tehát ami a bizánci, azaz keleti rítusú egyházzene, tehát Rachmaninov Bogorodica gyévójától ukrán éneken keresztül nagyon sok minden más lesz, illetve magyar görög-katolikus énekek is felhangoznak. A másik fontos arcunk a nagy magyar zeneszerző mesterek, tehát Liszt, Bartók és Kodály művei is felhangoznak a koncerten, ez mondjuk úgy, hogy a klasszikusabb része a repertoárnak, illetve a saját kortárs és saját feldolgozásaink is szerepelnek, ami viszont már egyrészt a kortárzene, másrészt pedig a popzene és a szakrális világzene irányába is elvisz minket, tehát az Oroszlán király feldolgozástól kezdve a Trónok harca átiratáig természetesen gospel leken keresztül nagyon sok minden lesz, hiszen a gospel világot pont Viktor Szolomon hozza be ebbe az egész koncertbe.
Igen, és ugye nem csak a stílusok, irányzatok tekintetében lesz ez egy nagy volumenű, nagy merítésű este, de ugye fellépnek olyan kórusokkal, akikkel az elmúlt években már művészi együttműködéseket tudtak kialakítani. Kikről van szó konkrétan?
Sok olyan együttes, akikkel valóban együtt énekeltünk, hogy a Szent Efrém férfikar a budapesti énekesiskolából nőtt ki tulajdonképpen, ezt édesapám Bubnó Tamás alapította, aki egyébként a Szent Efrémnek is a másik művészeti vezetője, és az énekes iskolán keresztül más ilyen szkóla rendszerű kórusokkal ismerkedtünk meg, és itt lesz például Gödöllőről a Premi Cantores, vagy Várpalotáról a Pueri Castelli, akik gyerekek, tehát akik napi szinten, vagy heti szinten liturgikus szolgálatot ellátva is énekelnek, de rajtuk kívül itt lesz a Laudícia kórus család Debrecenből, őket a görögkatolikus vonalon keresztül ismerjük, és működünk együtt sokszor, illetve az Angelika Leánykar Gráf Zsuzsa vezetésével is fellép velünk, velük egy nagyon szép bárdos kánon fogunk énekelni, szóval valóban rengeteg énekes gyerek és fiatal felnőtt lesz a színpadon velünk.
Ha jól tudom, 300 énekes lesz egészen pontosan a színpadon. Volt már hasonlóan nagy volumenű koncertje a Szent Efrémnek, ahol ilyen sokan álltak színpadon?
Nem, még hasonlóan sem, hát ez normál esetben, hogyha egy átlagos Szent Efrém koncertet veszünk, ez mondjuk egy templomnak a befogadó képessége, ahányan most a színpadon fogunk állni, úgyhogy ez inkább a közönség szokott ekkora lenni, úgyhogy ez egy óriási ugrás, nyilván méltóképpen szerettük volna a 20 éves évfordulónkat megünnepelni ezzel a koncerttel, de nyilván ilyen szempontból próbáltuk, hogy a produkció is felnőjön ehhez a dologhoz, és olyan látvánnyal is készülünk, ami egyáltalán nem szokványos, tehát nem olyan lesz, mint egy szokott Szent Efrém koncert, hanem annál sokkal színesebb, és igazából egy olyan nyáresti koncert, ami egy 3000 férőhelyes nézőtéren is megállja a helyét.
Az elmúlt percekben Bubnó Lőrincet hallották.
Tánc.
Szombat este és vasárnap délelőtt a Holland Nemzeti Balett Junior Társulata mutatkozik be Shooting Stars című előadásával. A Nemzeti Táncszínház nagy termében a táncosok két felvonásban mutatnak be rengeteg koreográfiát. Részben saját maguk által színpadra állított darabok ezek, részben gyakorlott koreográfusoké. Az előadás részleteiről Ertül Péterrel, a Nemzeti Táncszínház igazgatójával beszélgettem. Holland fiatalok táncolnak több koreográfiát, de mi is ez a Shooting Stars, és mit kell tudnunk erről a tánccsoportról, akit most bemutatkozik a hétvégén?
Valóban a Nemzeti Táncszínház egy nagyon izgalmas évadot zár, és egy különleges külföldi vendéggel zárjuk a nemzetközi előadóink sorát. Ők a Holland Nemzeti Balett ifjúsági csoportja, tehát a legnagyobb hollandiai társulat úgy döntött, hogy létrehoz egy fiatalokból álló, mondhatjuk utánpótlás nevelő csoportot, amely fiatalok körülbelül 700 jelentkezőből kerültek kiválasztásra, és ez a 14 gyönyörű táncművész tanulhat, dolgozhat a Holland Nemzeti Balett árnyékában, önálló előadásokat is adhatnak, és természetesen a nagy együttes repertoáriába is bekapcsolódnak. Tehát ez egy tényleg a Stars elnevezés, hogy olyan fiatal, zseniális művészek, akik a nagy Nemzeti Balett társulatának a tagjaivá válhatnak, és kapnak egy speciális képzést és egy speciális lehetőséget. Ők érkeznek most hozzánk Budapestre, a Nemzeti Táncszínházba a ránk következő szombaton 11-én és vasárnap 12-én két előadást láthatunk tőlük.
Ha jól értem, ők pont nagyjából abban az érettségi fázisban lévő táncosok, akik így a profi szint előtt állnak még, de talán már így a képzésben elsajátítható kereteket talán meg is haladva helyezkednek el. Az ilyen fiatal társulatok milyen értékeket tudnak mutatni a színpadon? Mondjuk mi az, ami rájuk jellemző akár technika szinten, vagy miben lehetnek ők érdekesek akár a közönség számára még?
Hát őket már érett művészként apostrofálhatjuk, hiszen azért is került rájuk a választás, mert olyan kiemelkedő technikával, olyan kiemelkedő stílusérzékkel rendelkeznek, hogy a Nemzeti Balett tagjai közé léphetnek, de ez egy előszobája a Nemzeti Balett tagságának. A fiatalok zseniálisak, nagyszerűen táncolnak, látható a holland iskola, a holland képzés, tehát mindenképpen aki szívesen lát klasszikus balett alapú kortárs táncot, annak szívesen ajánlom ezt az előadást. De szombaton 7 órakor kezdődik, vasárnap pedig egy délelőtti matiné, tehát ide még a fiatal gyermekeket is érdemes elhozni, tehát 12-én vasárnap 11 órakor a Millenáruson a Nemzeti Táncszínházban. Tehát tőlük valójában 3 darabot látunk, amelyet maguk a fiatalok koreografálnak. Tehát itt ebben a Junior Company-ban nem csak a tánc stílusukat, a tánc képességeiket fejlesztik, hanem lehetőséget kapnak, hogy koreográfiát is készítsenek, és ezek gyakorlatilag magyarországi ősbemutatóként tekinthettünk rájuk. Az elmúlt szezonban készültek ezek a koreográfiák, és beturnézták vele Hollandiát, és most Magyarországon is láthatjuk. Ez lesz az első 3 epizód, és az első részt zárjuk a társulat művészeti koordinátorának, Ernst Meinsnernek a koreográfiájával. Tehát 4 részt látunk az első részben, és a második részben pedig Hans von Manen, aki egy 89 éves, fantasztikus alkotó, táncművész, társulatvezető, hosszú évekig volt egyébként igazgatója a Holland Nemzeti Balettnek is. Tehát Hans von Manen koreográfiáját láthatjuk a második részben In the Future címmel, ami pedig hát egy különlegesség, a színek kavalkádja egy jazz alapú muzsikára. Tehát egy nagyon fiatalos, nagyon lendületes, nagyon izgalmas produkciótra várjuk a kedves érdeklődőket ide a Nemzeti Táncszínházban, Holland Nemzeti Balett Junior Company előadására.
Az előadás részleteiről Ertül Péterrel, a Nemzeti Táncszínház igazgatójával beszélgettem. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Vállalati gerillák Változ, változtas, vezess a káosz küszöbén című könyv 20 küldetésen keresztül több száz szokás ismertetésével segít megtöbbszörözni önmagunk és csapatunk teljesítő képességét, legyen szó kreativitásról, hatékonyságról, stressztűrésről, felelősségvállalásról vagy bizalomépítésről. A szerzők Porkoláb Imre, aki a különleges műveleti képesség fejlesztése kapcsán a gerillaharc és a terror ellenes hadviselés szakértője és a VUKA környezetben sikeres vállalkozása, vállalkozás menedzsmentet, a szervezet átalakítás innovatív módszereit kutatja, és Porkoláb Minarik Anna Mária klinikai szakpszichológus, HR szakember, aki szervezetfejlesztőként a változásokhoz való adaptív egyéni és szervezeti alkalmazkodást tartja a fő profiljának. Kezdjük azzal, hogy vajon hogyan kapcsolódnak össze, egymásra épülnek-e Porkoláb Imre korábbi könyvei, a Szolgálj, hogy vezethess és a Stratégia művészete ezzel az új kötettel.
Az első könyvem az egy önéletrajzi ihletésű könyv volt, és a másodikat, a Stratégia művészetét, amikor megírtam, akkor nagyon sokféle visszajelzést kaptam egyébként. Vannak olyan cégek Magyarországon, akik ez alapján tervezték újra a stratégiájukat, meg nagyon sokan kaptak így ötleteket, ez jó volt, de nagyon sokan visszajelezték azt is, hogy integrált portfólió stratégia nagyon jó, de hogy a mindennapokban ez mit jelent, és akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy jó, hát ezt le kellene írni, mert ez a harmadik könyv, a Vállalati gerillák, azért már egy 5 éves kutató munka előzte meg, és bennem volt, de arra is rájöttem, hogy ezt egyedül nem fogom tudni megírni. És akkor szövetségest kerestem, és így jött képbe a feleségem, akivel közösen akkor megírtuk ezt a harmadik könyvet.
És számodra nem volt kérdés, hogy itt van keresni valója a pszichológiai témájú fejezeteknek? Ez most azért érdekes, mert az üzleti életet legalábbis Magyarországon még 10-15-20 évvel ezelőtt elég éresen elhatárolták ettől. Tehát, hogy annyira nem volt ez középpontban. Nyilván a HR területen igen, de máshol nem nagyon.
Igen, én mondjuk pont HR területről jöttem, úgyhogy ott voltak ilyen kezdemények, de valóban azért egy picit más volt a fókusz, de az utóbbi időben nagyon-nagyon hangsúlyos lett. Tehát, hogy egyre többet lehet hallani külföldről is, és most már itthon is, és egyre több cég mossa el ezeket a határokat, tehát már néha nem csak szervezeti szinten, de emberi szinten és humán szinten is keresik a pszichológiai megoldásokat, úgyhogy az egyáltalán nem volt kérdéses bennem, igen, hogy kell egy ilyen könyvet írni, amiben ötvözzük a kettőt, és nagyon örültem, hogy igazából most elérkezett arra az idő, hogy tényleg le lehet úgy írni, meg el lehet mondani olyan dolgokat, hogy jó eséllyel meg is fogják hallani a másik oldalon.
Ahogy Anna Mari is említette, két dolog nagyon megváltozott, az egyik a munkahelyi környezet. Tehát, hogy amikor 3-4 éve így a VUCA környezetről tartottam előadást, és így beszéltem, akkor így láttam az arcokon, hogy persze ez biztos valami katonai dolog, amivel találkoztál Irakban, meg Afganisztánban, vagy valami, de hogy minket ez úgy különösebben nem érint. Hát azt mondom, hogy manapság senkinek nem kell elmagyarázni, hogy mi az a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság így a pandémia kapcsán. Ez az egyik, a másik pedig, hogy szerintem háború van a tehetséges munkavállalókért. Nagyon-nagyon küzdenek a cégek, akikkel beszéltünk, és éppen ezért a Vállalati gerillák, mint cím megfogalmazódott bennünk, és pontosan ezekről a munkavállalókról írtuk ezt a könyvet, illetve hogy ők hogyan tudnak jobban kibontakozni és kiteljesedni, és ugye a céges innovációs folyamatokat támogatni, anélkül, hogy kiejtenénk ezt a szót, hogy innováció, mert ez egy picit elcsépelté kezd válni, és hogyan lehet az egyéni és a szervezeti változási folyamatokat jobban támogatni, hiszen mindenki ezzel küzd manapság.
Ki a Vállalati gerilla? Elvileg az ő tevékenysége nem annyira transzparens.
Én ezt először a szervezetek oldaláról közelíteném meg, hiszen ahogy az előbb is beszéltük, szinte az összes szervezet valamiféle transformációban van, és próbálnak megújulni, adaptálódni a viszonyokhoz. És nagyon könnyű a vállalati gerillákat megtalálni, ugyanis ezek a szervezeti iránt rendkívül elkötelezett emberek, de nem feltétlenül vezető pozícióban vannak, tehát hogy a titulusukban és a hivatali ranglétrában nem feltétlenül ott helyezkednek el, viszont komoly hatással vannak a vállalat sikerére. Rendkívül elkötelezettek, és hogyha nem kapnak teret, akkor még könnyebb megtalálni őket, mert baromira frusztráltak.
Hangot adnak ennek?
Igen, és ők hangot is adnak ennek, és akkor utána ugye két dolog következik be, és ezek nagyon tehetséges emberek általában, és ezt próbáljuk kibontani a könyvben, hogy valahol ők a vállalati túlélő képességnek a kulcsa, hiszen hogyha teret engedünk nekik, azoknak a gondolatoknak, amiket ők hoznak, ezeknek az újszerű változást támogató folyamatoknak, akkor erre majd nagyon jó szükség lesz a későbbiekben. Tehát ki gondolta volna mondjuk egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, hogy Elon Musk elfogadni, nem tudom, 500 000 Tesla 3-ast, és ezzel mondjuk 15 évvel előre forgatja az időkerekét, és minden nagy vállalat hirtelen elkezdett olyan szakembereket keresni, aki a önvezetéssel, elektromos autógyártással, stb. Foglalkozik. Előtte egy évvel még azt mondták volna, hogy ez majd nem tudom, majd 20 év múlva ráérünk foglalkozni, és ez a többi iparágban is van. És ezek a vállalati gerillák viszont rendkívül fontosak akkor, amikor bekövetkezik egy ilyen felforgató tevékenység egy bizonyos iparágban, tehát egyfajta életbiztosításként is tekinthetünk rájuk.
A változásnak a különböző folyamataiban különböző archetípusok azok, amik a legjobban tudják segíteni ezt a fajta változás katalizálást, vagy ezt a munkát. És azért kezdünk azzal, hogy saját magunkat változtassuk, mert hogy nagyon-nagyon erőteljesen hisszük, hogy az önismeret nélkül nem fog menni a változásnak a végrehajtása, és mások vezetése sem. Tehát, hogy nagyon tisztába kell lenni azzal, hogy mi magunk hogyan tudunk változni, hogyan reagálunk egy-egy változásra, mit váltunk ki másokból, és mire van szükség, hogy mi saját magunkat mondjuk megfelelően tudjuk érzelmileg kontrollálni például egy helyzetben, vagy hogy megfelelő energiánk legyen arra, hogy végig tudjunk vinni nagyon nehéz folyamatokat. Tehát, hogy mindenképpen azzal kell indulnunk, hogy saját magunkkal foglalkozunk, és amikor megteremtjük a jó alapokat, akkor utána viszont elkezdhetünk másokkal is foglalkozni.
A négy archetípus, ugye a harcos, a művész, a mágus és a törzsfőnök, és ugye mindenkinek eszébe jut sok olyan magyar országi szervezet, ahol még a hierarchikus rend működik. És egy bármelyik archetípusú vállalati gerilla megjelenéséhez azért befogadó vagy elfogadó közekkel, vagy nyitott közekkel.
Hogy mondjam el, hogy, és ez is egy mitoszrombolás, hogy egyáltalán nem azt mondjuk, hogy mindenkinek vállalati gerillának kellene lenni. Tehát, ahogy látjuk, a nagyvállalatoknál ez kb. 2-3%. Viszont, hogyha nem engednek teret ezeknek az embereknek, ők valószínűleg el fognak menni, és amikor meg beüt a krach, akkor nagyon nagy szükség lenne rájuk, de akkor már nem lehet őket visszacsábítani. Tehát, hogy ezt a fajta befogadó közeget, amit mi Flofisznak nevezünk a könyvben, ezt érdemes megteremteni. Természetesen egyetértek azzal, hogyha a felső vezetés nem támogatja ezt a dolgot, és nincs például pszichológiai biztonság, vagy erre legalábbis nyitottság és igény, akkor ott nagyon nehéz szervezeti változást elérni.
Hogyan illeszkednek ezekhez a küldetésekhez a katonai példák?
Ezt most nem úgy kell elképzelni, mint egy pszichológia tankönyvet, amit írtunk. Ez nagyon távol áll ettől. Ezt tényleg igyekeztünk, amennyire lehet olvasmányosra venni. És hát nyilván benne vagyok, tehát hogy katonai példák kell, hogy legyenek benne, de hogy az egész onnan jött, hogy a katonai képzés az erre a VUCA környezetre van optimalizálva. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokat lehet egyébként az üzleti életbe tanulni azokból a módszerekből, amiket a katonák most már több száz éve egyébként, de gyakoroltak, bevezettek, kikristályosodott ez a módszertan, és hát tesztelésre is került tényleg, ha kell, akkor élet-halál viszonyok között. De mindenhol törekszünk arra, hogy ezeket úgy átültessük a modern mai környezetbe, hogy tényleg bárki nagyjából szinte minden iparágban, de megtalálja a neki megfelelő módszertant. És ez inkább egy kis KT, tehát hogy beszélünk ugye négy archetípusról, az összesen ugye 20 küldetés, tehát hogy az emberek valószínűleg így végig mennek a könyvön, de hogy néhány fejezet lesz, ami jobban érdekli őket, ott le fognak ragadni, azokkal a szokásokkal elkezdenek majd kísérletezni. Másokhoz meg lehet, hogy egy másik életszakaszban fognak majd visszatérni, amikor eszükbe jut, hogy hoppá, nekem most mit tudom én, bizalmat kellene építenem a csapaton belül, és akkor nézzük már meg, hogy mit írt ez a fejezet, és akkor hogy is volt ez, hogy milyen rutinok vagy szokások segíthetnek nekem ebben.
Vállalati gerillák, változz, változtas, vezess a káosz küszöbén. Erről a könyvről beszélgettünk a szerzőkkel, Porkoláb Imrével és Porkoláb Minarik Anna Máriával. A könyvet, ahogyan Porkoláb Imre korábbi köteteit, a HVG Könyvek kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.